Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.
6 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem ismét indít kántor alapszakot. A képzés 2026. szeptemberében indul, nappali és levelező tagozaton is. A cél olyan kántorok képzése, akik képesek a kántori szolgálat ellátására, az evangélium üzenetének átadására énekben, zenében, és felkészültek az egyházzenéért felelős szolgálatra. A képzés 6 féléves, nappali és levelező tagozatos formában kerül meghirdetésre. A jelentkezési határidő május 31-e. Adta hírül az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem. Az idei tanév mottójával, legyetek a remény zarándokai, és 14. Leó pápa gondolatával, rajzoljuk meg a remény új térképeit, köszöntötte Ternyák Csaba egriesek, az iskolák idén ballagó diákjait, és kéri Isten áldását a ballagókra és hozzátartozóikra, valamint nevelőikre. A főpásztor úgy fogalmaz, remény nélkül magányosnak és elhagyatottnak érezzük magunkat, viszont a reménynek akár apró szikrájával is utat találunk egymáshoz, és rátalálhatunk Istenre. A katolikus nevelés, miközben el akar vezetni Isten ismeretére, nem távolít el földi céljainktól és feladatainktól sem. Azáltal, hogy a bizalomra épít egy konfliktusokkal tűzdelt és gyanakvással teli világban. Ternyekések úgy fogalmazott, az alapelv, hogy mindannyian Isten gyermekei, egymásnak pedig testvérei vagyunk. Így törekszik a krisztusi békére és egységre. Üzenetének végén a diákokat, a hozzátartozóikat és nevelőiket a szűzanya oltalmára bízta. A keresztény demokrata néppárt az újonnan megalakuló országgyűlésben mindig azon lesz, hogy ellenzéki pozícióból megvédje az anyai hivatást megbecsülő juttatásokat, a gyermekes nők biztonságát támogató adómentességet, és azért fog dolgozni, hogy tovább szélesítsék a közösen elért családpolitikai vívmányokat, közölték a párt képviselői a közösségi oldalon anyák napján. A KDNP politikusai anyáknapi üzenetükben kiemelték, számos olyan megkeresést kaptak a választás óta eltelt napokban, melyekben édesanyák a Hungarikumnak számító, élethosszig tartó SZJA-mentesség kapcsán fogalmazták meg aggodalmukat. A kereszténydemokrata politikusok rámutattak, a gyermekvállalás és a gyermeknevelés elsődleges feltétele, a kiszámítható és kormányzatokon átívelő családpolitika, melynek Magyarországon alapvető pillére a családi adókedvezmények rendszere mellett az anyák lépcsőzetesen bevezetésre kerülő, életük végéig tartó személyi jövedelemadó mentessége. Az állami közszolgáltatások fejlesztését az uniós források hazahozatalát jelölte meg az új kormány első feladatai között a hamarosan hivatalba lépő miniszterelnök. Magyar Péter kiemelte az igazságtételt is, megismételte, Magyarország nem lesz többé következmények nélküli ország. Új független országos környezetvédelmi hatóság felállítását jelentette be a Tisza párt élő környezetért felelős miniszterjelöltje, amely politikai befolyástól mentes. Az új szervezet a nagy ipari beruházások ellenőrzésére és a lakosság egészségének védelmére fókuszálna. Gajdos László közölte, a jövőben a civil szervezetek és a helyi közösségek is nagyobb szerepet kapnának az engedélyezési és ellenőrzési folyamatokban. Kézmosószer és toalettpapír biztosítására kérte a kórházakat a kijelölt egészségügyi miniszter. Hegedű Zsolt azt írta, Magyarországnak a világ élvonalába kell kerülnie a kórházi fertőzések elleni küzdelemben. Közölte azt is, hogy megalakítják a kórházakban működő Semmelweis rendet, amelybe olyan elhivatott egészségügyi dolgozókat keresnek, akik munkahelyükön a betegbiztonság őrei lesznek. Áprilisban átlagosan 40 mm eső esik Magyarországon, de idén mindössze 4 mm esett országos átlagban, vagyis az ilyenkor megszokott mennyiség 1/10, írta a Hungaromet ZRT. Hozzátették, az országnak csak egy kis részén, a bejegyzéshez készített infografika szerint a nyugati határszélen és a Dunántúl déli részén egy kis körzetben esett, 10 mm-nél több eső áprilisban. Közölték azt is, ez volt az egyik legszárazabb április 1901 óta. Végül a hétfői időjárásról. Változatlanul napos, csapadékmentes időre van kilátás. Leginkább a Dunántúlon lehetnek fátyolfelhők az égen. A déli szél megélénkül, meg is erősödik északnyugaton. Hétfőn délutánra 23 és 28 fok közé melegszik fel a levegő. A szelesebb északnyugati helyeken mérhetjük a legmagasabb értékeket. Híreinket hallották.
Reklám.
XVIII. tavasz köszöntő templomi hangverseny a Mezőtárkányi Katolikus Templomban 2026. május 16-án 16 órakor. Meghívott fellépő a felvidéki Kincsem zenekar Csicser településről. Műsoruk címe Adjon az Isten. A rendezvény ingyenes, minden érdeklődőt szeretettel várnak a szervezők. Média támogató a Szent István Rádió.
Adjon az Isten fényeket, temetők helyett életet.
Keresztény élet, a legjobb döntés. Keresztényélet.hu.
Filmek, hírek, lelkiség. Keresztényélet.hu.
Nem csak katolikusoknak.
Keresztényélet.hu.
Megjelent az új ember május 3-ai száma. A tartalomból. Töretlen a hitben. Balogh Margit történész Mindszenty József bíborosról. A választások után Székely János püspök gondolatai. Pásztorként nem lehetek a háború pártján. 14. Leó pápa megerősítette, hogy első küldetése az evangélium hirdetése. Keresse az új embert a mértékadó kulturális mellékletével a templomokban és az újságárusoknál.
Páratlan természeti kincsünk a Mofetta szén-dioxid gyógygázfürdő. Őserő a föld mélyéből. Gyógyuljon ön is festői, esztétikus környezetben Mátraderecskén a Mofettában. Ha ön cukorbetegséggel, érszűkülettel, érrendszeri problémákkal, Raynaud-szindrómával, szisztémás, szklerózissal, magas vérnyomással, mozgásszervi panaszokkal küzd, akár prevenciós vagy rekreációs céllal is keresse minket bátran elérhetőségeinkkel. Címünk Mátraderecske, Mátyás Király utca 19/A, telefonszámunk 0636 576 200, e-mail címünk mofetta@mofetta.eu vagy a www.mofetta.eu oldalon.
Reklámot hallottak. Társadalmi célú hirdetés.
1% felajánlás, 100% segítség. Hozzájárulás a jó hír hangjához. A Szent István Rádiót fenntartó Magyar Katolikus Rádió Alapítvány sokat köszönhet az adományozóknak. Mint minden keresztény szellemiségű intézmény számít azokra, akik egyetértenek értékrendjével, s szeretnék azt, hogy minél több helyre eljusson a jó hír hangja. Zaklatott világunkban sok otthonban jelenti a mindennapos lelki támogatást. Ezért is fejezi ki köszönetét az alapítvány és a szerkesztőség azok számára, akik az alapítványt jelölték meg, mint adójuk 1%-ának kedvezményezettjét. Arra kéri azokat, akik továbbra is fontosnak tartják a rádió által képviselt értékeket, hogy jelezzék adóbevallásukban, hogy az alapítványt tüntetik ki figyelmükkel, s írják rá új adószámát. 18-57-87-26-1-10. Készült a Magyar Katolikus Rádió Alapítvány megbízásából.
Társadalmi célú hirdetésünket hallották.
Napköszöntő. Reggeli magazin.
Feltámadt Krisztus, kedves hallgatóink, 2026. május 4. napja van, hétfő. Szeretettel köszöntök mindenkit, a mikrofonnál Molnár Andrást hallják. Munkatársaim a zenei szerkesztő Turi Sarolta, a hírszerkesztő hírolvasó Debner Ádám lesz a nap folyamán, a technikai pultnál pedig Tompos Péter ül, rádiónk igazgatója Bércesi András és a műsorkészítő kollégák nevében is. Tartalmas hétkezdést kívánok mindenkinek! A mai nap gondolatébresztő mondata Hippokratésztől származik, és így hangzik, ha nem vagy kész változtatni az életeden, nem lehet segíteni rajtad. Most kiderül, mi minden vár ránk a következő két órában. Műsorismertetésünk után kérem a következő című egészségperceinkkel jelentkezünk, majd időjárás előrejelzést és útinform híreket hallhatnak, ezután a napverse hangzik el. Juhász Gyula Május elhitat című versét Balog András mondja el. Fél héttől a Vatikáni Rádió magyar nyelvű adását sugározzuk, majd Szívem első gondolata című műsorunkkal jelentkezünk, ezután Szent Misét közvetítünk az Egri Bazilikából 7 órától, majd Hírek és Szentek Szent Életű Emberek című műsorunkban Szent Flórián életéről hallhatnak. Ezután Cseppelényi György boldog-e avatásáért imádkozunk, a napi mellja és programajánló zárják ezt az órát, 8 órától Hírek, és ezt követően jelentkezünk legközelebb műsorismertetéssel a játékidő előtt. Önöknek készült műsorainkat fogadják sok szeretettel, tartalmas hétkezdést kívánok minden munkatársam nevében.
Kérem a következőt. Egészségpercek a Szent István Rádióban.
Jó reggelt kívánok minden kedves hallgatónknak, Berec Renáta vagyok. Egészségügyi perceinkben Cejzel Barbarával, a Budapesti Korai Fejlesztő Központ intézmény vezetőjével az ADHD-ról, vagyis a figyelemhiányos hiperaktivitás zavarról beszélget Monos Márta, a Csillagpont Rádió szerkesztőműsor vezetője. Ha tehetik, tartsanak velünk!
Egy olyan témáról lesz szó az előttünk álló percekben, amely egyre divatosabb, mégpedig az ADHD-ról. Cejzel Barbaráról azt lehet olvasni az interneten egyebek közt, hogy olyan kisgyermekes családoknak ad új reményt, ahol a gyerekek fejlődési lemaradással, fogyatékossággal küzdenek, vagy atipikus viselkedés veszélye áll fenn. Ez az a két szó, amely miatt felkerestem Cejzel Barbarát, a Budapesti Korai Fejlesztő Központ intézményvezetőjét, akit köszöntök szeretettel a telefonvonal végén.
Köszönöm szépen a meghívást, és szeretettel köszöntöm a hallgatókat.
És hogy megkérdezzem, és megkérjem, hogy beszélgessünk erről az ADHD-ról, az egyik legkevésbé ismertem, ritkának egyáltalán nem mondható pszichiátriai problémáról. Vajon például az atipikus viselkedés és az ADHD között van összefüggés? Lehet összefüggésbe hozni?
Minden olyan viselkedés, ami nem tipikus, tehát nem átlagos, az atipikus, és ilyen módon az ADHD is ide tartozik, de hát ezen túl ide tartoznak a spektrumon lévő gyerekek, tehát az autizmus spektrumon lévő gyerekek, vagy az autizmussal élő gyerekek, és hát a különböző részképességzavarokkal élő gyerekek, és a különböző más esenés gyerekek is, hiszen ők atipikusak. Nagyon nehéz ez, hogy milyen fogalom alá, köré, hát nem azt mondom, hogy csoportosítsuk a gyerekeket, mert egy csoportban, aki lehet egy kis csoport is, van három gyerek, és az három külön önálló individuum, három külön önálló individuális családból érkezve, és mindig az egyént, az egyéni gyereket és az egyéni családi helyzetet, környezetet kell vizsgálni ahhoz, hogy támogatást tudjunk adni a családnak. Szóval a kérdésére a válasz, hogy én inkább úgy fogalmaznék, hogy azért szakemberkörökben, főleg a kisgyermeknevelő intézményekben, főleg a COVID óta az az érzés a szakemberek szájából, hogy mintha tényleg már a bölcsődei csoportban, ugye ahol csak 12 kisgyerek van, az óvodai csoportban, ahol csak 20-25 körüli gyerek van, de az iskolában is, hogy egyre több az olyan kisgyerek, aki különleges figyelmet igényel. Akkor így nevezhetjük őt az ön szóhasználatával atipikusnak, nevezhetjük őket, ha pontosabb differenciál diagnosztikai vizsgálatnak vetjük alá őket, ami nem szép kifejezés, de hogy eljutnak mondjuk egy pedagógiai szakszolgálatba, vagy egy olyan vizsgáló helyre, ahol olyan diagnosztikai eljárással vizsgálják, ami megfelelő, meghatározó jó szakember által végzett, akkor kijöhetnek bizonyos olyan fejlődési eltérések, ez lehet akár mennyiségi. A mennyiségi fejlődési eltérés az az, hogy nem hozza mondjuk egy 6 éves kisgyerek, ugye ez a klasszikus iskola érettségi vizsgálat, az iskola érettséghez szükséges intellektuális, finommotoros, figyelmi fejlődés területén azt, ami majd az iskolában elvárandó. De ezt ugye különböző más területeken is tudjuk vizsgálni. Szóval, hogyha most átfogóan azt mondjuk, hogy atipikus, akkor én bevezetnék egy újabb kifejezést, amit most egyre többen a szakmában is használunk, ami megint csak egy ilyen gyűjtőfogalom, az a neurodiverz gyerekek, a neurodiverzitást, ami azt jelenti, hogy a neurotipikushoz, tehát megint csak onnan, hogy ön is ezt mondta, hogy van az atipikus, meg van atipikus, az átlagos, akkor ez egy tágabb fogalom szakmailag, és szakmai fogalom, hogy azt mondjuk, hogy vannak a neurotipikus gyerekek, akik így jobban az átlaghoz tartoznak, és vannak a neurodiverz gyerekek, vagy felnőttek, és mind a kettő, ugye ez nem csak gyerekekre vonatkozik, csak most mi gyerekekről beszélünk, hanem felnőttekről, a neurodiverzek, akik pedig különbözőek valamilyen aspektusból. Ide tényleg beletartozhatnak, és ez fontos, szerintem az érdekes is megjegyezni, hogy a neurodiverzitás fogalmát a magasan funkcionáló autista felnőttek kezdték el használni magukra vonatkoztatva, hogy az autizmust, meg az autizmus diagnózisokat, meg őket, mint autista embereket, ne stigmatizálják, hanem inkább úgy fogadják el, és úgy próbáljunk a társadalomban velük együtt élni, hogy egy különleges személyiségi jegyként fogadjuk el az autizmusukat, de ez vonatkozik különben az ADHD-ra is, és akkor ők nem valamivel kevesebbet tudnak, hanem egész egyszerűen ők mások, bizonyos területeken más igényekkel, bizonyos területeken más képességekkel, ami lehet mind a kettő több is, és bizonyos területeken pedig szükségletekkel, amely szükségletek kielégítése segíti őket ahhoz, hogy a társadalomban minél harmonikusabban tudjanak beilleszkedni.
Elhangzott egészségügyi perceinkben Cejzel Barbarával, a Budapesti Korai Fejlesztőközpont intézményvezetőjével az ADHD-ról, vagyis a figyelemhiányos hiperaktivitás zavarról beszélgetett Monos Márta, a Csillagpont Rádió szerkesztőműsor vezetője. Köszönöm figyelmüket, a szerkesztőt Berec Renátát hallották.
Kérem a következőt. A Szent István Rádió egészségperceit hallották.
To you.
Napköszöntő. Reggeli magazin.
Válogatás az Útinform ma érvényben lévő híreiből. Az M3-as autópályán Mogyoród és az M31-es autópálya csomópontja között felújítják a burkolatot a 27-es és a 19-es kilométer között a főváros felé vezető oldal forgalmát a belső sávra és az ellenkező oldal belső sávjára terelik. Vásárosnamény felé a külső és a leálló sáv járható. Szintén az M3-ason a Vásárosnamény felé vezető oldalon a 37-es és a 43-as kilométer között a külső és a leálló sávot lezárták. A forgalom a belső és az ellenkező oldal belső sávján halad, Budapest irányába a külső és a leálló sáv járható. 60 térségében is sávelhúzással terelik a forgalmat az M3-ason, a 62-es és a 70-es kilométer között a Vásárosnamény felé vezető oldalon a külső és az ellenkező oldal belső sávján halad a forgalom, Budapest irányába a külső és a leálló sáv használható. Az M30-as autópályán a Tornyos-Németi határ felé vezető oldalon Felsőzsolca térségében a 28-as és a 30-as kilométer között burkolatfelújítás miatt a külső sávot lezárták. A 29-es kilométernél lévő Miskolc-Kelet Tornyos-Németi és Sátoraljaújhely csomópontban a lehajtóágat megnyitották, de a felhajtóág továbbra is zárva van. A terelő utat sárga táblák jelzik. A 3-as főúton Miskolcon a 181-es kilométernél a közműveket újítják fel, a belváros felé vezető két sávot lezárták, a forgalom a Budapest felé vezető oldalon egy-egy sávon halad. Miskolcon a Szentpéteri kapuban is útfelújítási munkák kezdődtek, reggelente torlódásokra kell számítani, vezessenek óvatosan. Kedves hallgatóink, híreket hallottak az utakról az utinform.hu információi alapján.
Napköszöntő. Reggeli magazin.
Napos, nyárias idővel indul a hét. Kedves hallgatóink, a folytatásban a várható időjárással tájékoztatjuk Önöket. Ma napos, nyárias idő várható a térségünkben. Legfeljebb vékony felhők jelenhetnek meg az égen, esni nem fog. A déli-délnyugati szél napközben megélénkülhet, kora reggel 2, délután pedig 26 fok körül alakul a hőmérséklet. Holnap nyugat felől már vastagabb fátyolfelhők érkezhetnek a Dunántúl, majd a középső tájak fölé, melyek szűrhetik a napsütést, keleten estig ugyanakkor derült marad az ég. Esni ezen a napon sem fog, élénk az ország északnyugati harmadán erős helyenként viharos lökések kísérhetik a déli-délnyugati szelet. Kora reggel ismét tághatárok, 3 és 15 fok között alakul a hőmérséklet, majd délután a legmelegebb órákban 24-29 fokot mérhetünk. Szerdán a több órás napsütés mellett elsősorban megnövekedhet a gomoly felhőzet, amelyből eleinte csak helyenként, délután több helyen záporok, zivatarok alakulhatnak ki. Élénk erős lesz a délnyugati szél, zivatarok környezetében pedig viharos széllökések lehetnek, hajnalban 8-15, délután 22-29 fok valószínű. Csütörtökön többször lesz felettünk erősen felhős az ég, hosszabb napos időszakok főként délután várhatók, eleinte keleten számíthatunk esőre, záporra, majd délután este záporok, zivatarok alakulnak ki több helyen is az ország területén. Továbbra is élénk, erős zivatarok környezetében viharos lehet a délnyugati szél, az enyhe 11-17 fokos kora reggelt követően délutánra 21 és 27 fok közé emelkedik a hőmérséklet. Pollen jelentés, újabb allergének virágzása indul el, illetve éri el a tüneteket okozó szintet, így a következő napokban fokozódhat a pollen terhelés. Az eperfafélék pollen koncentrációja jellemzően a magas, nagyon magas, a tölgyé és a nyíré a közepes magas tartományban alakul. A platán, a bükk, a fenyőfélék, a dió, a kőr és a vadgesztenye és az ostorfa virágporának mennyisége a közepes magas tartományban alakulhat. Orvos meteorológia, ma sem várható fronthatás, de folytatódik a melegedés, miatt a melegfrontra érzékenyek tünetei fokozódhatnak. Náluk gyakori lehet a migrénes fejfájás, vérnyomás, ingatozás, szédülés. Felerősödhetnek a gyulladásos panaszok, valamint fáradékonyság jelentkezhet. A szelesebb tájakon élők körében tovább fokozódhatnak a fejfájásos panaszok, illetve ingerlékenység, nyugtalanság jelentkezhet. A kellemesen meleg napos idő jó hatással lesz hangulatunkra, közérzetünkre. Az UV-sugárzás ugyanakkor 11 és 15 óra között már országszerte eléri az erős fokozatot, így érdemes lesz gondoskodni bőrünk megfelelő védelméről. Erősítsük immunrendszerünket, és figyeljünk oda a megfelelő mennyiségű folyadék bevitelére is. Közlekedés, meteorológia, ma sem várható csapadék, így országszerte száraz utakkal találkozhatnak a közlekedők. A keleti tájak kivételével több helyen megélénkülhet, nyugaton, északnyugaton többfelé megerősödhet a déli szél, emiatt romolhat a járművek menet stabilitása. A napos időben érdemes lesz vezetés közben napszemüveget viselni, tartsunk megfelelő követési távolságot, balesetmentes közlekedést kívánunk. Kedves hallgatóink, időjárás előrejelzést hallottak az időkép.hu adatai alapján.
A napverse.
Juhász Gyula, májusi áhítat. Bizony, ma újra megtérek te hozzád, hajnali csillag, szép szűz Mária. Bizony, ma neked fonok földi rózsát, én földi bűnök, bánatok fia. Bizony, ma újra szép a nagy mennyország, az aranyfüstös, áldott és szelíd. Tiéd a dal, a tömjén és az ország. Mária, hívnak csillag szemeid. Tavaly én is messze, messze jártam, s egy földi nőben láttam csillagot. Hol az a nő, s a csillag, hol ragyog? Ma érces és bízó Litániában ez engem újra minden nevedet. Én mindig bánatos, rossz gyermeket.
Juhász Gyula májusi áhítat című versét Balog András mondta el. Juhász Gyula, költő, újságíró, 1883. április 4-én született kispolgári családban, a piaristákhoz járt gimnáziumba, 1899-től egy évig Vácon piarista novícius volt, de hátat fordított a papi hivatásnak. 1902-től a Pesti Egyetem magyar-latin szakán tanult tovább, a négyesi professzor vezette legendás stílus gyakorlatórákon kötött életre szóló barátságot Kosztolányival és Babiccsal. 1906-ban szerzett tanári diplomát Máramarosszigeten, később Léván kapott állást. A kisvárosi lét a társaság hiánya nagyon megviselte, 1907-ben Szegeden kiadták első verses kötetét, majd Nagyváradra került a Premontrei gimnáziumba. Itt ismerte meg Serveri Anna színésznőt, aki a szerelem örökjelképe lett számára, a reménytelen vonzalmat megörökítő Anna versei szerelmi líránk legszebb darabjai közé tartoznak. 1911-ben Szakolcára, később Makóra került tanárnak, amit a váradi évek után számüzetésnek érzett. 15-ben újabb kötete jelent meg új versek címmel, ebben talált rá saját hangjára. 1917-ben idegi kimerültség miatt klinikán kezelték, a következő évben visszatérő életkedvel várta a forradalmakat. Aktívan részt vett a közéletben, az őszi rózsás forradalom után tagja volt a Szegedi Nemzeti Tanácsnak. A radikális párt egyik vezetője lett. Életét derékba törte a tanácsköztársaság 1919-es bukása, politikai szereplése miatt nyugdíjat nem kapott, verseiből és cikkeiből élt. 1929-ben és az azt követő két évben is Baumgarten díjjal jutalmazták. Egészsége azonban egyre romlott, ideje nagy részét szanatóriumban töltöttem, 1937. április 6-án hunyt el.
Itt a Szent István Rádió. Hittel szólunk értékekről. Kedves hallgatóink, a Vatikáni Rádió műsorát hallják.
Laudétur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat. A stúdióban Vétesajai László. Anyáknapi ünnepi műsorunk témája: 400. a Szent II. János Pál pápa áldásából indultam, most Leó pápa áldását kaptam az előttem álló útra. Anyáknapi stúdió beszélgetés az ezüstmisés Perger Gyula atyával, aki áldást kért 85 éves édesanyjára is. Április 8-án húsvét szerdáján vett részt Perger Gyula atya az általános kihallgatáson, amelynek végén személyesen is találkozott Leó pápával. Mindezt és a megelőző 25 éves papi szolgálat örömeit és kihívásait elmondja abban a riportban, amelyet másnap rögzítettünk a Vatikáni Rádióban. Most hallgassák meg a vele készített beszélgetésünket. Nagy szeretettel köszöntöm a Vatikáni Rádió stúdiójában Perger Gyula atyát, aki ez év június 14-én tölti be 400-as papi szolgálatát. 25 évvel ezelőtt szentette pappá kedves Gyula, és elzarándokolta Rómába. Ez a mostani utad egyúttal egy ilyen tisztelgő hálaadó jubileumi zarándoklat?
Szeretettel köszöntöm én is a kedves hallgatókat. Igen, belső vágyam volt, hogy papászentelésem 25. évfordulója alkalmából találkozhassam a Szentatyával. Eztán arra is visszavezethető, hogy 25 évvel ezelőtt, a papszentelésem előtt, nem sokkal, 2001. április 30-án találkozhattam ugyanígy személyesen II. János Pál pápával, és egy reggeli szentmisén a magánkápolnájában minisztrálhattam neki, és nagy ajándékként éltem meg akkor ezt a találkozást. A szentmisén minisztráltam Szentatya mellett, és a szentmise után találkozhattunk vele. Akkor ezen a találkozón, amikor letérdeltem a Szentatya elé, és átadtam neki az ajándékkönyvünket, ami nem volt más, mint Török József professzor úrnak a könyve, Magyar Egyház évezrede. Akkor a Szentatya a könyvborítóra irányította a figyelmét, és egyből mondta, hogy Esztergom. Ezt követően a Szentatya rám nézett, és mint egy papszentelés előtt állónak azt mondta, hogy hűség, bátorság és kitartás. Ezzel az útravalóval indultam el 25 évvel ezelőtt a papság útján, és ezért is volt újra szívemnek a szándéka, hogy eljöjjek Rómába, és találkozzam Szent Péter mostani utódjával, illetve másnap csütörtök reggel II. János Pál pápa sírjánál is miséztem.
Itt akkor megállok, ha már egyszer a 25 év ezelőtti szentmiséről szépen szóltál volt II. János Pál pápával, akkor most arra kérlek, kedves Gyula, hogy meséld nekünk a szerdai találkozót, az általános kihallgatás után találkoztál Leó pápával, kezedben egy könyvet tartva, és most tiéd a szó.
Igen, három dolgot fogalmaztam meg, amit szerettem volna elmondani a Szentatyának, és ez sikerült is. Az első az volt, hogy elmondtam, hogy 25 évvel ezelőtt szenteltek pappá, és ebből az alkalomból szeretném az ő áldását kérni az előttem álló papságomra, a mögöttem álló papságomra, illetve az előttem álló papságra. Aztán elmondtam a Szentatyának, hogy édesanyámra is szeretném az áldását kérni, hiszen édesanyám márciusban ünnepelt a 85. születésnapját. Egy képet is hoztam az édesanyámról, ezt megmutattam a Szentatyának, és nagyon kedvesen mosolygott, és a fényképet megérintve édesanyámra is úgymond az áldását küldte, illetve én is kaptam egy külön áldást, és A végén pedig elmondtam, hogy egy könyvet rendeztem sajtó alá, ennek a könyvnek a címe Lurdi 9-ed, és ebben a könyvben található 11. Leó pápának is egy nagyon-nagyon szép imádsága a szűzanyához, amelyet idén a Betegek Világnapjára írt körlevelének a végén olvashattunk.
És ennek a könyvnek, is a kiadvány.
Igen, néhány héttel ezelőtt jött ki a nyomdából, és a kiadványnak a hátulján 14. Leó pápa imádsága található, ezt is mutattam neki, örült neki, úgy tűnt, és megkértem őt, hogy dedikálja ezt a könyvet.
Hogyan fogadta ezt a kérést?
Nagyon kedvesen azt kezdte tőlem, hogy hol a toll, és nyilván készültem, ott volt a zsebembe a toll, és elővettem, és ekkor aláírta a könyvet.
És hogyan írta alá, mondja el nekünk, mert ugye nem tudjuk láttatni.
Igen, Leó 14.
Igen. Hát ez gondolom, hogy örök életre szóló emlék lesz számodra, neked, édesanyádnak, családodnak, illetve hát mindazoknak, akikhez a Jóisten küld majd. Köszönöm szépen ezt a tanúságtételt, és örülök, hogy a te papi életed egy pápai áldással indult. Most, ha remélhetőleg a derekán jársz a papi életednek, akkor egy pápai áldást kaptál, ez is misés papként. És akkor most beszéljünk a közben eltelt időszakról, erről a 25 évről. Szóba került az édesanyád. Mennyiben fészke a te hivatásodnak a családod?
A családunkban volt két szerzetes hivatás is. Két apáca, nagynéném az Isten megváltóról nevezett nővéreknek a kongregációjának a tagja volt. Innen is van kapcsolatom a római tamányos nővérekkel.
Ők is Isteni megváltósok.
Isteni megváltósok, igen, és a két apáca nagynéném is ennek a rendnek a tagja volt. Két apáca nagynéni közül az egyiket még, hála Isten, személyesen ismerhettem. 1999. március 20-án halt meg. Az is kicsit gondviselésszerű volt, hogy nagyon mészre szeretett kapcsolat volt közöttünk, és gondviselésszerű volt, hogy odaérhettem a halálos ágya mellé, és úgymond a kezém között halt meg, és ekkor tapasztaltam meg először Gárdonyi Géza mondatának igazságtartalmát, hogy a halál, amikor egy kapu bezárul ide lenne a földön, és egy másik kinyílik oda fenn az égen.
Tehát akkor a családi háttér segített neked abban, többek között a kedves nővérek révén is, hogy Jézus hívó szava felé fordulj.
Így van, családom támogatott mindig a papság felé vezető úton, illetve a 25 esztendőbe mindig mellettem álltak. Édesapám, ő 2 évvel papászszentelésem után elhunyt, de az Isten gondviselés különös ajándékának tartom, hogy édesanyám megérhette a ezüst misémet, és most töltötte be a 85. életévét. Ugyanígy ajándékként élem meg a 3 testvéremet is. Édesanyám körül nekik köszönhetően láthatom a 6 felnőtt unokát, illetve a 11 dédunokát, és nagy ajándék számomra családunknak az épségét, egységét és szeretett közösségét megtapasztalni papként is.
Mit jelentett neked ez a családi háttér immáron 25 éves munka során? Egy szilárd bázis volt?
Igen, számomra ez úgymond mindig nagy ajándék, hogyha hazamehetek. Én most is ott vagyok otthon, Gyöngyösfaluba, ott lakik édesanyám, úgyhogy a szabadnapomon mindig otthon vagyok, otthon töltöm, és ezért döntöttem úgy, hogy az ezüstmisémet is szülőfalumba szeretném elmondani, ahol 25 évvel ezelőtt is tettem.
Ez majd a napján vagy a körül lesz?
Igen, június 21-én.
Igen. Igen. Miután felismerted és elfogadtad az Úristennek a hívását, jöttek a tanulmányok, aztán utána a tanulmányok után elkezdődött a te hosszú vándorlásod. Sokfelé hívott a Jóisten szolgálni. Hogyan fogadtad ezeket a dispozíciókat?
Hát ez nem volt mindig könnyű számomra, hiszen sokszor éreztem úgy, hogy mire gyökeret eresztettem, illetve a közösségbe is jól éreztem magam, akkor mint egy kiszakítottak ebből a közösségből, átültettek, újra gyökeret kellett ereszteni, és úgymond mindig újra kellett kezdeni.
A római tanulmányi éveid mit jelentettek számodra találkozni a világegyház központjával, akkor második János Pál pápa alatt?
Akkor már 16. Benedek pápa volt.
Akkor már 16. Benedek pápa alatt.
Ővel is volt egyébként egy személyes találkozásom, az is nagyon mély nyomot hagyott bennem. Számomra nagyon nagy ajándék volt, amikor itt tanultam Rómába, hogy éppen akkor volt II. János Pál pápának a boldoggáavatása, úgyhogy ezen a boldoggáavatási szentmisén ott lehettem, részt vehettem. Aztán egyháztörténetet, illetve művészettörténetet tanultam a Gregoriana Egyetemen. Nem volt könnyű, nyilván idegen nyelven, egyrészt olaszul, és az egyháztörténetből, művészettörténetből adódóan volt voltak néhány tárgyunk, amit latinul tanultunk, és ez kétszeresen idegen nyelv, hiszen latinul olvastunk, és ezt olaszul kellett nyilván visszaadni. A 3 év alatt 48 vizsgám, 2 nyelvvizsgám és 2 diplomamunkám volt, ez egy kicsit embert próbáló feladat volt, de hát végül hála Isten, jó Isten segítségével sikerült ezt is megoldani. Úgyhogy végül is ezeket a tanulmányokat tudom kamatoztatni a mindennapi munkám során, hiszen Szombathelyen 2017 óta Szilianus Egyházmény Gyűjtemény és Látogatóközpontnak a vezetője vagyok, illetve Budapesten 2022 óta pedig az Eklézia Szövetkezetnek a vezetője, úgyhogy így mind az egyház történeti, mind a művészet történeti tanulmányaimat tudom kamatoztatni e két területen.
Több mint 25 éve élek Itáliában, Rómában, egy hatalmas nagy művészettörténeti múzeum az egész ország. Soha nem lehet a végére járni. Neked sikerült jó részt becserkészni a Szentvárosnak a legfontosabb egyházi látnivalóit?
Szerintem teljességgel lehetetlen. Azt szoktam mondani, hogy aki először jön Rómába, az úgymond kultúrsokkot kap. Aki másodszor jön Rómába, az már rá tud csodálkozni a dolgokra, és le is tud ülni, és egy kicsit elmélkedni, csendbe maradni. A harmadszor jön Rómába, az már rá tud csodálkozni, el tud csendesedni, és tud imádkozni.
A művészeti gazdagságából mi az, ami úgy különösebben megérintett és megérint téged? Akár név, akár valamilyen stílus?
A barokkornak a művészete az nagyon-nagyon közel áll hozzám, úgyhogy így és ezért nagyon gyakran megfordultam az Il Gesù templomba, ahol Andrea Pozzónak a festményei nagyon nagy hatással vannak rám, de örömmel jártam annak idején a múzeumokat, és az egyik kedvenc képe Muriónak a szeplőtelen fogantatás képe, és éppen amikor itt tanultam Rómába, akkor volt egy nagy kiállítás, és itt láthattam ezt a képet is ezen a kiállításon élőbe.
Ha már egyszer a Szizanya neve szóba kerül, akkor induljunk ezen a vonalon tovább. Tudom, hogy egészen mély gyermeki szeretet fűz téged is a Szizanyához. Hogyan született meg ez benned? Ami a természetes számunkra, a katolikus papok számára.
Azt gondolom, hogy ezt is otthonról, a családból hozom. Édesapám volt különösen nagy Mária tisztelő, és azt gondolom, hogy egy férfi embernek a vallásossága, Mária tisztelete, az különösen is magával ragadó. Úgyhogy ezt a Mária tiszteletet, mint egy örökségként otthon a családi környezetből, családi házból hozom. Szülő otthonomnak, szülőházunknak az udvarán is áll egy lurdi barlang, a Szűzanyának és Bernadettnek a szobrával.
Apukád készítette?
Ezt igazából én készítettem fogadalomból, és úgymond az első misémet, azt a papszentelést követően a szülői ház udvarán, itt ennél a barlangnál mondtam. Az egy zárt körű szentmise volt, mindössze a családtagjén vettek ezen részt 25 évvel ezelőtt.
Ha lehetne személyes vallomást kérni, hogy ki neked a Szűzanya?
Szűzanya, azt gondolom, hogy a legfőbb közbenjáró, nyilván, hogy ezt megtanultuk teológiából, de ezt saját életemben is megtapasztaltam, hogy ahogy Jézus a kereszten édesanyját, a szeretett tanítványra bízza, így mi is bátran bízhatjuk mindig bármilyen ügyünket a Szűzanyára, mert azt gondolom, hogy az ég az mindig nyitva áll, és amelynek szíve van.
Jártál Fatimában?
Igen, többször voltam. És éppen 20 évvel ezelőtt kaptam meg az első állomás helyemet, ez Szombathely Szent Királyon volt, ez a nemzeti ima év alkalmával kerültem oda, és akkor elhatároztam, hogy minden hónap 13-án fatimai engesztelést tartunk ott, magyar hazánkért és annak lelki megújulásáért, és boldog vagyok, hogy ez a 20 évvel ezelőtt induló fatimai engeszteléseket mind a mai napig tartják. Aztán következő állomás helyemen is bevezettem ezeket a fatimai engeszteléseket, úgyhogy 10 esztendőt töltöttem Toronyba, és a hozzátartozó községekbe.
Ez egy falu.
Igen, Sébe, Dozmaton, illetve Bucsuba, és itt is megtapasztaltam a Szűzanyának anyai szeretetét, jóságát azáltal, hogy a falvak népét úgy tudtam összekovácsolni, hogy Toronyba voltak kezdetben ezek a fatimai engesztelések, és akkor jött az ötlet, hogy nem mindig Toronyba kelljen jönni a híveknek, hanem a Szűzanyát elvittük a környező településekre is, Sébe, Dozmatra, illetve Bucsúba, és a hívek így elkezdték a szüzanyát kísérni, és faluról falura jártak. Minden hónap 13-án más faluba volt az engesztelés, és úgymond a szüzanya a négy falunak a népét összekovácsolta.
Ennek a 25 éves papi szolgálat, a közepe lelkipásztori szolgálat. Mesélj nekünk a papi életed örömeiről.
Hát igazából mindig jó volt együtt örülni a házasságra készülő jegyes párokkal, és jó volt látni a fiatal szülők arcán a boldogságot és a jó értelembe vett büszkeséget, amikor akár gyermeküket megkereszteltem, vagy a gyermekeket első áldozásra, illetve az első szentgyónásra készítettem fel. Aztán boldogságot jelentett az a tudat is, amikor a gyóntatás után sok Istennel kiengesztelődött lélek kapta meg a tiszta szív és léleknek az ajándékát. Aztán sokszor láttam a kórházi vagy otthoni betegágyon szenvedő, néha reményvesztett arcokat, akikhez a betegeket gyógyító Krisztus adta, reményt vittem el a betegek szentségében, és számos gyászoló és bánattól megtört embernek megadhattam a hit vigaszát, amikor utolsó útjukra kísértem el a szeretteiket. Aztán a 25 év alatt a lelkipásztori munkában nagyon sok zarándokutat szerveztem, 26 külföldi zarándokutat a belföldiek mellett. Aztán 21 könyvet sikerült ez alatt a 25 év alatt sajtó alá rendeznem. 3 plébániaházat újítottunk föl, amelyek közül különösen is kiemelkedik a kőszegi plébániaház, amely olyan ősi, hogy annak idején Mátyás királynak is ez a ház adott otthont kőszegi tartózkodása idején, illetve 8 templom teljes külső és belső felújítását is sikerült Isten segítségével, a hívek összefogásával, valamint pályázatok segítségével megújítani.
Az örömök és boldogságok mellett bizonyára voltak nehézségek. Egyre már utaltál, hogy nehéz volt odébb állni, mert gyökeret vertél, és akkor tovább menni bizonyos szempontból a gyökerek kitépését is jelentette. Ezen túl mi volt nehézség még az életedben?
Igen, hát erre most konkrétumot nehéz lenne mondani, de amikor ezekről gondolkodtam, akkor egyrészt Teréz anyának a gondolatsora jutott eszembe, aki nekem gimnazista korom óta II. János Pál és Mindszenti József mellett példaképem. Teréz anya mondta egy alkalommal, ha jót teszel, megvádolnak, hogy önzés és hátsó gondolat vezérli a cselekedeteidet, mégis tégy jót. Ha sikeres vagy, hamis barátokat és igaz ellenségeket nyersz, mégis ért célt. A jó, amit teszel, holnap már feledésbe megy, mégis tedd a jót. A becsületesség és őszinteség sebezhetővé tesz, mégis légy becsületes és nyílt. Amit évek alatt felépítesz, egy nap alatt lerombolják, mégis építs. Az embereknek szükségük van segítségedre, és ha segítesz, támadás érhet, mégis segíts. A legjobbat add a világnak abból, amit csak van, s ha verés kapsz is cserébe, mégis a legjobbat add a világnak, amit van. Erre törekszem.
Köszönöm, maradjon akkor ez a zárszó, hálásan köszönöm a beszélgetést, és hadd idézzem fel búcsúzásként, visszhangként Szent II. János Pál pápa szavait. Ugye azt mondotta volt neked annak idején, hűség, bátorság, kitartás. Tőled hallottam az előbb, és megmaradt bennem. Ennek a drága szent pápának a bölcsessége, ezeket kívánom én neked a hallgatóinkkal együtt. És hát adja jó Isten, hogy 25 év múlva aranymisésen örömmel emlékezél vissza arra, hogy 2026-ban Leó pápa a könyvembe beleírt az ő nevét, és azóta annyi minden sok történt. Áldjon az Úr, és adjon további örömteli boldog papi szolgálatot.
Hálásan köszönöm, és még egyetlen egy gondolatot, hogyha szabad.
Igen.
Hogy a liturgiában, hogy sokszor kimondjuk, hogy az Úr legyen veletek, és hogy olyan természetes, hogy a hívő közösség ráfeleli, és a te lelkeddel. És azt gondolom, hogy papnak lenni jelenti, hogy az ember újra és újra tanúságtevően kimondja az ott lévő közösség felé, hogy veletek az Úr, és a hívő közösség pedig visszafeleli, hogy veled is az Úr van. És ebből a kölcsönösségből, ebből a tanúságtételből élünk. És hiszem, hogy ameddig tudom mondani, az Úr legyen veletek, mindig lesznek emberek, akik ráfelelik, és a te lelkeddel. Ez a hitem, és ez a reményem, és 25 esztendő elteltével ezt köszönöm meg mindenkinek.
Köszönöm a beszélgetést. Isten áldjon, kedves Gyuló atya.
Köszönöm szépen.
A Pergér Gyuló atyával készített interjúnkat hallották. Kedves hallgatóink, anyák napján a Vatikáni Rádió magyar tagozatának felelős szerkesztője szívének szeretetével köszönti az édesanyákat. Megváltunk édesanyjának hathatós közbenjárására, áldja meg a legszentebb hivatás hordozó édesanyákat a mindenható Isten. Dicsértessék a Jézus Krisztus, Laudétur Jézus Krisztus!
Kedves hallgatóink, a Vatikáni Rádió műsorát hallották.
Szívem első gondolata, hozzád száll fel, Istenem. Te őriztél meg az éjjel, maradj ma is én velem. Téged áldlak és imádlak, mint szerető gyermeked. Szívem csak is azt akarja, ami kedves te neked. Édes Jézus, add kegyelmed, s őriz engem szüntelen, hogy egész nap neked éljek, tiszta szívvel, bűntelen. Szűz Mária, Jézus anyja, te mindnyájunk anyja vagy, oltalmazd meg minden bajtól, kísértésben el ne hagyj. Amen.
Szívem első gondolata. Elmélkedések az év minden napján.
Aki szeret engem, megtartja tanításomat, atyám is szeretni fogja őt, hozzámegyünk és benne fogunk lakni, mondja Jézus a mai evangéliumban, és ezzel összekapcsolja a szeretetet az engedelmességgel. Nem elég ismerni tanítását, hanem meg is kell tartani azokat. A hűség és a hit nem lelketlen törvénykövetés, hanem a szeretetből fakadó válasz. Jézus nem külső szabályok megtartására hív, hanem egy lelki kapcsolat megélésére. Aki szereti őt, az nem félelemből engedelmeskedik, hanem szeretetből. Nem kötelességből követi, hanem örömmel, mert otthon érzi magát nála. Az igazi szeretet mindig belülről formál, a törvény kívülről korlátoz, a szeretet belülről alakít át. Jézus azt ígéri, hogy az atyával együtt hozzánk jönnek és bennünk fognak lakni. Ez nem egy költői kép, hanem a keresztény élet lényege. Isten bennünk lakik, bennünk él. Ő nem csak meglátogat bennünket néha, hanem velünk él, lélegzik, dolgozik, szenved és örül. A Szentlélek segít, hogy ezt a jelenlétet, Isten jelenlétét felismerjük és elfogadjuk. Ez az evangéliumi szakasz a keresztény élet belső dinamikájára világít rá, szeretni Jézust, megtartani tanítását, és hagyni, hogy a lélek tanítson és vezessen, ezáltal válunk a Szentlélek templomává és Krisztus tanítványává.
Részletet hallottak Horváth István Sándor Szívem első gondolata című könyvéből. Felolvasta Varga Ildikó.
Itt a Szent István Rádió, a jó hír hangja.
Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Kedves hallgatóink, hamarosan kapcsoljuk az Egri Bazilikát, ahonnan Szent Misét közvetítünk, a szertartás énekei a következők. A Szent vagy Uram című énekeskönyv 90-es és 88-as, az Éneklő Egyház 555-ös és a Szent vagy Uram 274-es éneke. Még egyszer a számok, tehát a Szent vagy Uram című énekeskönyv 90-es és 88-as, az Éneklő Egyház 555-ös és a Szent vagy Uram 274-es éneke csendül fel a szertartáson. Ha tehetik, imádkozzanak velünk! Thank you.